Vamos, vamos!
Sziasztok, ez a Sportsaurusnak a 10. adása, amiben a focival, az európai szokkerrel fogunk foglalkozni. Az előző adásban elkezdett sorozatot folytatva, aminek tulajdonképpen az lenne a célja, hogy a különböző labdajátékokra, csapatsportokra stratégiai szemmel nézzünk rá, és azt vizsgáljuk meg, hogy egy ilyenfajta megközelítésmód, ami a játékot nem annyira a leglátványosabb jellemzői felől próbálja megragadni, és nem az aktualitások felől próbálja megragadni, hanem kicsit a játékelmélet felől, abból az irányból közelít, az mire lehet képes. Ezzel ennek a szemszögnek a teoretikus körbejárása után megpróbáljuk érvényesíteni is ezt a szempontot az elmúlt 10-15-20 év európai futballjára nézve, ott fontosabb stratégiai trendeket felvázolva, bemutatva, majd aztán a korunknak a két talán legjelentősebb stratégiájának, Jürgen Kloppnak és Pep Guardiolának, a csapatainak a működésével fogunk foglalkozni. Sok szeretettel köszöntünk titeket, és köszöntöm egyúttal a stúdióban műsorvezető társaimat, Szemes Botond Bobót.
Sziasztok!
És Gelencsér Gábor Pál Terenzt.
Sziasztok!
És rögtön az lenne hozzátok a kérdésem, tudva, hogy egészen icipici korotok óta árgus szemekkel követitek a focit, fociztatok is, és máig szenvedélyes meccsnézőknek a hírében álltok, hogy mint ilyen emberek mit gondoltok, hogy egy valódi stratégiailag kiképzett látószög vagy perspektíva, amit az évek során megtanultatok, vagy elsajátítottatok, nézés közben, hozzáolvasással, stb., az hogyan, miként, mennyiben gazdagította a játéknak az élvezetét a ti számotokra, és egyáltalán mit gondoltok, mi az, amiben másra képes egy stratégiai elemzés, mint amit általában olvasni szoktunk a fociról szóló hírösszefoglalókban?
Jó a kérdés, mert szerintem az, hogy évek, évtizedek óta néz valaki foci meccseket, az nem feltétlenül jár együtt azzal a szofisztikált stratégiai nézőponttal, amit te említettél. Itt az előző adásban az amerikai fociról beszéltünk, és annak a nagyon összetett taktikai jellegéről, ami ott azt fejtettük meg, hogy abból adódik, hogy a sok rögzített játékszituáció mindig előre kódolt játékrendszereket és nagyon fix mozgásokat kíván meg, és ahhoz, hogy igazán értsük a játékot, ezeket kell valahogy fölfejtenünk. De a focinál ez nem nagyon így, nem így van szerintem. Ott a pálya mérete, az idő folyása, hosszúsága, az valahogy egy kicsit elfedi, jobban elfedi ezeket a szigorúan stratégiai megfontolásokat.
Bocsánat, de azt szúrja közben valamit, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy itt miközben nézzük a meccset, nem érezzük azt, hogy valamit nem értünk. Nincs akadályoztatva a nézés folytonossága, élvezete azáltal, hogy olyasmik történnek, amiket nem tudunk megmagyarázni.
Így van, illetve kialakult egy olyan beszédmód a sportról, vagy jelen esetben a fociról, ami kapcsolódik a taktikához, de azért nem egy ilyen mély fúrást tesz lehetővé, hanem csak, hogy amit mindenki ismer, és ezek általában ilyen közhelyes megfogalmazások, és nem mindig vannak ezek a megfogalmazások szoros kapcsolatban a valódi, mély stratégiai megfontolásokkal, de ezeket nagyon könnyű működtetni, ezt mindenki ismeri.
Ez olyasmi, hogy most nagyon nyom a Barca.
Nagyon nyom a Barca, milyen érdekes, hogy most a, nem tudom, három csatárral áll föl, nem két csatárral az adott csapat.
Nagyon sokszor előre jön a jobb hátvéd.
Igen, ez ma nem az ő meccse. egy olyan köztes regiszter ez, és szerintem ezt tudja elsajátítani az ember, hogyha évtizedekig nézi a meccseket, hogy egyszerre tud valahogy reflektálni arra, amit lát, tudja értékelni a látottakat, de nem esik ki a szurkolói, nézői szerepből, meg az abból a figyelemből, amihez a szerephez társul, hanem tud úgy szinte automatikusan beszélni a játékról, hogy azt továbbra is figyeli, vagy akár érzelemmel túlfűtve szurkol, és nem kell így megakadnia, és konkrét játékrendszereket értelmeznie. Erre egy jó példa szerintem, amikor ilyen csapatfelállásokról van szó, és akkor így el lehet filozofálgatni azon, hogy a 4-4-2 vagy a 4-3-3 felállás mire jó, meg az adott csapat éppen melyiket használja, de ezek valójában nem igazán írják le, hogy egy csapatnak milyen a játék stílusa, adott játékosok hol helyezkednek el a pályán, amikor támad az adott csapat. Ezek ilyen nagyon távoli és egyszerű abstrakciók, valamire jók, de azért ezt a köztes szintet tudnám használni, amik így valamit megfognak a játékból, valahogy struktúrálják azt, amit látunk, nagyon könnyű őket működtetni, könnyű róla beszélni, lásd minden meccs szünetében általában a szakkommentátorokat, akik azért szintén nem a lehetetlenül összetett összefüggések feltárását szokták elvégezni, hanem ugyanezeket a paneleket működtetik. Van ez a köztes beszédmód, és szerintem erre acéloz, vagy edzi az ember magát, hogyha sok meccset néz, meg sokat beszél fociról.
Oké, mielőtt Terencnek átadnánk a szót, még egyet hadd kérdezzek keresztkérdésként, hogy fel tudsz idézni egy olyan pillanatot, amikor egy stratégiai elemzés számodra először ütött be ilyen evidencia erővel, vagy egy ilyen felvilágosító erővel, nem az evidencia a jó szó. Tehát amikor először mutatott valami olyat a játékból, amit addig soha nem vettél észre, és hirtelen egy más szintre került az, amit addig láttál.
Hát, hogy először mikor történt ez, azt most hirtelen nem tudom.
Vagy akár egy ilyen emblematikus esetet.
Emblematikus esetekből van több. Egyrészt a legfrissebb élményeim, amik ilyenek, azok például azzal szemben, amit mondtam, ezek a formációk, amik ilyen nagyon távolról és a valódi játékrendszereket nem leírva jellemzik egy-egy csapat felállását. Ezzel szemben egyre népszerűbb a fociról szóló szaksajtóban az ilyen passzhálózatoknak a felrajzolása. Ugye most már a focinál is rengeteg adat gyűlik, erről beszéltünk korábbi részekben, hogy más sportoknál ez egyel könnyebb volt, mivel ilyen diszkretizált a játék, és akkor könnyebb volt összegyűjteni a baseball, meg akár az amerikai focinál is a sok-sok adatot, de ez már a focinál is így van, és az is...
Itt most olyasmire gondolsz, hogy mondjuk gondoljon bele a hallgató, hogy milyen lenne megszámolni egy meccsnek az összes passzát, azt is tudni, hogy honnan, hová.
Így van, és kikinek.
Ezt egyszerűen nem lehet manuálisan szemmel, mert mire rögzíteni az a 10-20-100 ember, aki ezzel az egy feladattal van megbízva, az alatt lemaradnának a következő 3-4 passzról.
Pontosan, és viszont ezt meg lehet csinálni ilyen automatikusan, ami egy táblázatból indul ki, melyik játékos nem a labda, milyen akciót hajt végre, jelen esetben paszt, milyen koordinátán áll, amikor ő passzol a pályán, és melyik játékoshoz ment a passz, sikeres volt a passz, vagy nem, és ő melyik koordinátán áll. És akkor így egy hálózat rajzolható föl a játékosokból, hogy egyrészt hol passzolnak a pályán átlagosan, másrészt kikkel játszik össze a legtöbbször. És ezt rá lehet vetíteni a pályára. És itt már egy nagyon érdekes felállások tudnak kirajzolódni, amik sokkal nagyobb magyarázó erővel bírtak nekem, amikor össze akartam hasonlítani csapatokat, vagy megérteni, hogy ők hogyan működnek. És aztán még tovább is lehet gondolni, a legfrissebb ilyen élményem az volt, hogy nem is egy egész hálózatot megmutatni, hanem úgy jellemezni csapatok támadó játékát, például, hogy két játékos, mely az a két játékos, ami a legtöbbször passzol egymásnak, és ők ez hol történik, vagy melyik az a két játékos, aki a legtöbbször passzol egymásnak úgy, hogy az ellenfél 16-osán belülre jut el a labda, tehát a legveszélyesebb passzok, és már az izgalmas, hogy ki ez a két játékos, honnan érkezik a passz, és hova megy. Ez nagyon sokat elárulhat egy játékrendszerről. Mondom a példát, kiderült az, hogy a hagyományos elképzelésnél, ugye ha azt mondjuk, hogy nem tudom, 4-4-2, az azt jelenti, hogy 4 védővel áll fel a csapat, ők akkor hátrább rajzoljuk őket, mint a többieket. Több olyan legalábbis angol Premier League-ben játszó csapat van, ahol ez a párosból, akik a legveszélyesebb 16-oson belülre eljutatott kulcspasszokat adják, az egyik az egy szélső hátvéd. Vagy ő fut be a védelem mögé és kapja meg a labdát, vagy ő az, aki bejátsza, ez is már két különböző taktikai elképzelés. De ez átírja azt a, mi a fejünkben van, hogy a védők hátul védekeznek, és kiderül, hogy a támadás építésben, a kombinatív játékban milyen fontos több csapatnál az, hogy a szélső hátvéd vagy bejuttatja a labdát a 16-oson belülre, vagy ő maga fut be oda, akár csatárokat meghazudtoló módon helyekre elkerülve. Van egy ilyen elmozdulás a fociról szóló írásokban, hogy a posztok helyett szerepekről kezdenek el beszélni. Hogy különböző szerepeket kell betölteni a pályán, és ez nem mindig esik egybe egy-egy poszttal, egy-egy poszttal játszó játékos, lehet, hogy védekezőbb, támadóbb, szélsőbb, középre mozgóbb szerepet tölt be, és sokkal közelebb kerülünk mondjuk egy-egy játékosnak, illetve egy egész csapatnak a megértéséhez, hogyha azt nézzük, hogy ki, mikor, hol tölti be ezeket a szerepeket, mint sem, hogyha csak a pozíciókról beszélünk, a posztokról.
Na igen, de erre azért, ennek azért ellen lehet nevetni, hogy csak akkor leszűkítő posztokról beszélni, hogyha a posztot összekötjük a lokalizációval.
Igen.
Hogyha a posztot úgy képzeljük el, ahogyan a meccs elején felrajzolják, hogy 4-3-3 vagy 4-4-2, és mindenkinek van egy ilyen lokális helye. Viszont, hogyha visszatérünk ahhoz a jelentéséhez a posztnak, ami magyarul is van, hogy hátvéd, középpályás, támadó vagy csatár, ami pontosan funkciókat jelöl ki az adott posztokon játszó játékosoknak a számára, és amit valószínűleg 100-120 évvel ezelőttről öröklünk, egy olyan foci felfogásból, amikor még sokkal kaotikusabb volt a játék, tehát az, aki támadó volt, az a támadásnak nagyon sokféle szegmensével volt kénytelen foglalkozni, nem csak egy adott, nem tudom, 5 négyzetméteres kalickába zárva kellett játszani a játékot, hanem bejátszhatta a pályának egy sokkal nagyobb részét, akkor, mint hogyha megint azt a régi igazságot látnánk érvényesülni, hogy igazából visszalendülünk egy korábban már bejárt foci történeti stádiumhoz, még hogyha módosításokkal, finomításokkal is, azzal, amit mondasz, nem?
Igen, és ezt többen gondolják így, hogy a foci az kevésbé egy ilyen folyamatosan fejlődő sportág, abból a szempontból, hogy mindig valami nagyon új dolog jönne létre, és ahogy a kosár kapcsán is te említetted, Balázs, hogy mintha az elmúlt x évben valami olyan minőségi váltás történne, ami még mint hogyha még nem kristályosodott volna ki az a formula, hogy ezt a játékot játszani kéne, és hogy ezt mindig keresnék a csapatok. Focinál éppen ellenkezőleg az alapvető sémák azok nagyon hamar kialakulnak, az 50-es évek végére legkésőbb, és azóta egy-egy ilyen visszatérés szemtanúi lehetünk. Még ott az elkövetkező évtizedekben vannak azért fontos változások, de hogy az elmúlt 10-20-30, akár 40 év foci története az elmondható lenne egy ilyen visszatérések mentén, hogy van éppen egy uralkodó felfogás, az csúcsra járatódik, de a gyengeségei is feltűnnek, és akkor visszatérünk egy-egy korábbihoz, ami éppen akkor sikeresebbnek tűnik, az megint elterjed, az is csúcsra járatódik, annak is kiderülnek, hogy nem hibátlan az a rendszer, és akkor megint egy visszatérés, és hogy ez egy ilyen körkörösebb dolog. Kevésbé az amerikai focinál mindig egy ilyen nagyon evolúciós nyelven beszélnek a sport történetéről, hogy hogyan, micsoda újítások, és ahhoz hogyan adaptálódnak a csapatok, és tényleg, mint hogyha egy ilyen biológiai evolúcióról beszélnek a játéknál, a focinál sokkal inkább egy ilyen a meglévő elemeket hogyan rendezik újra, mikhez nyúlnak vissza, mely játékosok sokkal erősebben meghatározott talán így történetileg a dolog.
Terenc, valamit nagyon keresel a könyvben.
Á, csak igen, én akkor megemlítem, hogy én nekem a készülésem ez nagy segítséget nyújtott Szabó Krisztóf, Szabó Pít és Sósmárk Olvasd a játékot című könyve, ami hiába vagyok nagyon régi foci követő ember, azért így is bőven voltak benne nekem új és érdekes információk, és ők is itt éppen azt írják abban a részben, amit lapozgattam, hogy a foci ciklikussága megmaradt, ám a ciklusok egyre inkább lerövidülnek. Szóval az, amiről Bobó beszélt, hogy itt tényleg vannak ezek az ismétlődések, és maximum az változott, hogy egyre gyorsabbak ezek a váltások, és egyre gyorsabban csengenek le bizonyos stílusok, mert valaki egy mást kitalál, és akkor az a helyére léphet, vagy leválthatja. De igen, azzal amúgy egyetértek, amit Bobo elmondott az evolúciójáról a focinak.
És akkor válaszolsz az eredeti kérdésre, hogy neked mi volt az, ami manifesté vált a játék fokozatos elsajátítása során? Vagy akár egy pillanatszerűen, hogy volt-e neked egy ilyen belátásod, hogy ja, hogy valójában erről szól ez az egész, és nem is arról, amit eddig láttam.
Hát egyet így nem nagyon tudok kiemelni, mert igazából vannak olyan momentumok, amikre így emlékszem, amik bizonyos új területeket nyitottak meg előttem, hogy ja, valaki ilyen teljesítményre is képes, hopp, ez a rendszer is így is tud működni, de én azért alapvetően egy inkább ilyen romantikus szurkoló vagyok, aminek nagyban ahhoz is lehet köze, hogy legtöbbször, hogyha foci meccset nézek, akkor olyan csapatot nézek, akiket szeretek. És akkor sokkal inkább elvisz a szurkolás, és nem annyira ilyen taktikai szemmel szoktam figyelni a játékot, szóval azzal Bobóval egyetértek, hogy igazából egy ilyen köztes állapot alakul ki, ami persze, mivel nagyon régóta nézem, ezért vannak bizonyos tudások bennem, de azért nem szoktam ott mi jellemzésekbe belemenni a meccskövetése közben, hogy milyen olyan momentumokat tudok mondani, amik így fontosak voltak nekem, vagy amik felnyitották a szemem. Igazából most ezen gondolkodtam, amikor ezt megkérdezted, és Bobó beszélt róla, és ilyen egyéni teljesítmények vannak leginkább, vagy olyan nagyon kiemelkedő, megemlékezetes játékosok, akik annyira megmaradtak bennem, és annyira új dimenziót hoztak a posztjukba, legalábbis az én életemben. Ugye valószínűleg ők is csak újra feltaláltak valamit, hogy ezek maradtak meg. Fábio Cannavaro, hogy micsoda védő teljesítmény nyújtott a 2006-os VB-n, hogy Ribéry és Robben hogyan cseréltek helyet a Bayern München szélein, és ezzel hogyan forradalmasították akkor éppen a szélsőjátékot, amiből aztán kicsikét a Klopp-féle Liverpool is inspirálódott, azt hiszem.
Azt is gondolom amúgy, hogy én abban nem hiszek viszont, hogy egy ilyen végtelenül nehezen megérthető és nehezen hozzáférhető dologról lenne szó, amikor a foci stratégiáról, taktikáról beszélünk. Viszonylag egyszerű elvekről, meg egyszerű megfontolásokról. Annyi a különbség, hogy nem lesznek ezek olyan nagyon egyszerűen láthatóak, amikor az ember egy meccset néz. Mondok még egy példát, lehet, hogy értetőbb leszek. Fogunk beszélni konkrétan a Guardioláról és az ő csapatairól ebben az adásban, de egy kicsit előre utalva, ugye itt a pozíciós játék címkével szokták illetni az ő játékrendszereit, részletesebben beszéltünk majd róla. Az az egyik nagy lényeg ennek a játékrendszernek, hogyha sávokra osztjuk mind hosszában, mind keresztben a pályát, akkor különböző részei lesznek hirtelen a pályának, és hogy az egyik fő tétele ennek, hogy vízszintesen, tehát horizontálisan háromnál többen ne legyenek egy sávba, vertikálisan, meg függőlegesen pedig kettőnél ne legyenek többen egy sávban. Ami azt jelenti, hogy attól függ, hogy áll fel a csapat, és neked annyira be kell gyakorolni a játékosoknak, hogy ebből, hogy már automatikusan tudják azt, hogy ha valaki belép egy olyan sávba, ahol már vannak mások, akkor ő neki el kell mozognia mondjuk előre, előle, hogy mondjuk teret nyisson neki, vagy összekösse a csapat más részeivel, amik egy ilyen beidegződések, de ezek nem úgy meghatározott szerepek, hogy neked mindig így kell mozogni, hanem érteni kell ezt a rendszert, amit egyszerűen annyira begyakorolnak ezek a játékosok, hogy már tudják, hogy akkor egy-egy labda járatásnál éppen a labda aktuális helyzetéhez függően kinek hol kell állnia.
Hát igen, és annyira így gyakorolják ezt Guardiolaik, hogy ott ő ezt külön fel szokta festeni az edzéseken a pályára ezeket a területeket, és akkor nagyon kell arra figyelni, hogy abból nem mozogjanak ki, mert akkor lehet kezdeni az egészet előről.
És mondjuk, hogy mennyire nem látható ez a focinál, hogy nyilván a focinál nincsenek ott ezek a sávok. Tehát, hogy
a focipályán, amikor nézzük igen. A meccset, akkor ez nehezebb. De tulajdonképpen ezt egy trenírozottabb, edzettebb tekinted észre tudja venni. Felhívják rá a figyelmet, akkor hát ez például egy eléggé spektakuláris, látványos.
Igen, de valahogy nem ez domborodik ki, és ebben van a közvetítésnek is, ebben a közvetítés is szerepet játszik, hogy még amikor ilyen nagy totálokat kapunk a pályáról, se látjuk a pálya egészét. Szerintem ez mindenkinek alapélménye, hogyha hosszú évek tévén nézett meccsei után élőben nézi a játékot, mennyivel másabb, hogy látod azokat a játékosokat, akik közelébe sincsenek a labdának, és feltehetőleg nem is lépnek be az akcióba, de azért az is elmond valamit erről az egészről, hogy hogy állnak fel a csapatok, és a közvetítésnél meg inkább arra fókuszál a kamera, hogy a labda és a labdát cipelő játékos mit csinál éppen. Én elmondom, hogy képzelem ezt a történetet, és hogy mik az érvek amellett, hogy itt az alapvető sémák kialakultak, és hogy mik azok a pontok, ahol egy-egy csapat változtatni tud, vagy változtathat. Itt szerintem a legfontosabb dolog az egyrészt a pálya mérete és a játékosok létszáma, illetve a LES szabály bevezetése, ami azt jelenti, hogy már nem korábban több játékosnak kellett a labdát megkapó csatár és a kapus között lennie, nem csak egynek, a védelem utolsó tagjának. Onnantól, hogy kialakultak ezek és megszilárdultak ezek a szabályok, nagyon hamar létrejöttek azok a játékrendszerek, ahol támadásban 5 ember támad egy csapatnál általában. És ez egyszerűen azért van így, mert a pálya szélessége és az embereknek a terület mennyisége, amit le tudnak fenni, ezzel az 5-tel működik a legjobban egy támadás. Annál több lenne, akkor a saját területeiket szűkítenék le, annál kevesebb lenne, akkor túl nagy lenne a hézag a játékosok között, és így nehéz lenne összejátszani a közöttük. Ugye ez a klasszikus jobbszélső, balszélső, jobb összekötő, bal összekötő, középcsatár, ugye ma már nem így hívjuk ezeket a posztokat, de még az aranycsapatnál ez ismerősen csenghetnek ezek az elnevezések. És a mai napig, ha megnézzük, a különböző csapatok, amikor támadásba lendülnek, és mondjuk náluk van a labda, és fel akarnak építeni egy támadást, akkor erre az 5 támadójátékosra próbálják, vagy fejlődnek föl. Hogy ez most úgy, ahogy a Liverpoolnál beszéltük, hogy a két szélső hátvéd lép fel 3 csatárhoz, vagy a középpályáról lépnek fel emberek, ez változik, de nagyjából ez az, amit keresnek a csapatok, hogyha támadnak. Ami változott, az az, hogy, és ezek a felállások, amikről szoktunk beszélni, 4-4-2, 4-3-3, stb., ezek inkább a védekező stratégiát írják le, hogyha védekezik egy csapat, akkor hogy állnak fel a játékosok a támadásnál. Nagyjából ez a 5 hátrébb és 5 előrébb elhelyezkedő játékosra fejlődnek föl. Ami változott, hogy egyre nagyobb hangsúly kerül a védelmen, és egyre inkább az a kérdés, hogy hogyan történik meg ez a fölfejlődés. Milyen típusú védekezésből, milyen elmozgásokkal jön létre egy ilyen felállás. Ez egy fontos dolog, és ezt szerintem érdemes vizsgálni egyes csapatoknál, hogy
a tranzíció, nem? Ez mi történik akkor, amikor labdaszerzés
van, hogyan jön létre?
Hogyan alakulunk, hogyan folyik át a védelemből támadásba, és viszont.
Igen. Ennek a szélső értéke, amikor már nem is áll föl igazából a támadó ötös, mert annyira a védekezésen van a hangsúly, és csak a gyors kontrák és az előre vágott labdák kal próbál operálni egy csapat, de ez is a mondjuk amikor ideig, eddig a szélső értékig mondjuk a 60-as évek Catenaccio, az olasz típusú betonvédelme eljutott. A másik dolog, amit érdemes nézni, hogy ez az öt játékos mélységben hogy helyezkedik el egymáshoz képest, mert nem feltétlenül egy vonalban állnak egymás mellett, hanem például ugye a magyar csapatnál, az aranycsapatnál ez sokszor említett újdonság volt, hogy a középcsatár, ő nem a legelőrébb van a pálya közepén, Hidegkuti Nándor személyében, hanem egy ilyen úgynevezett hamis kilencesként visszalépett a ellenfél védő és középpályás vonala közé, ilyen üres területbe, amivel forradalmasította a posztot, mert ugye zavarba hozta a védőket, hogy most vagy követik őt, de akkor Puskás és Kocsis fog befutni a helyére, arra a területre, ahonnan éppen elhozta a védőt, vagy nem követik őt, és akkor meg megkapja a labdát Hidegkuti, tehát a világ, nem tudom, öt legjobb támadójából három valaki üresen fogja kapni a labdát, amit senki se szeretné. Ezt is érdemes nézni szerintem támadó felállásoknál, hogy ezek a mélységi relációk hogy vannak mondjuk az öt emberen belül. A harmadik dolog, ami változhat, meg ami variálódhat, az, hogy mennyire fixek ezek a pozíciók. Ez szintén az aranycsapatnál ez a példa is mutatja, hogy ez a három csatár, a Kocsis, Puskás, Hidegkuti nagyon sokszor tudott helyet cserélni. Puskás ugyanolyan jó középcsatár volt, mint összekötő, és így tovább. Ennek ugye a szélső értéke vagy végpontja a holland totális foci, ahol szinte bárki bárkivel helyet cserélhet, és az volt a filozófia, hogy minél több ilyen helycsere van, annál jobban megbontjuk a védelmet, és mindenkinek képesnek kell lenni a pálya bármely pontján felbukkanva jól működni, ugye hát a Cruyff erre a legjobb példa.
Azt mondjátok, úgy látom mind a ketten, hogy valódi innováció vagy forradalom tulajdonképpen nem igazán történhet a fociban, Guardiola is, amikor a pozíció alapú, jól mondom, pozíció alapú vagy pozicionális játékot kitalálja, akkor korábbi mintákhoz nyúl vissza. És fogunk is erről még beszélni, akár mindjárt beszélhetünk is erről, csak még valamit hagyd mondjak kiegészítésül, hogy szerintem mi az, ami így egy kicsit elsikkad azt illetően, hogy egy másfajta tudományosabb, ha tetszik, statisztikai alapú megközelítés mit tud hozzátenni a játéknak mind az élvezetéhez, mind pedig a megtervezéséhez vagy megszervezéséhez. Azért fontos szerintem ez az újdonság, mert ez talán egy kicsit bonyolítja ezt a túlságosan, talán egy picit túlságosan elhamarkodott evolúció ellenességet. Egész konkrétan arra gondolok, amikor olyasmit hoznak felszínre új módszerekkel, ami teljesen láthatatlan. Uh-huh. Ami egyszerűen nem a szemnek való, nem a szemnek van kitalálva, nem lehet érzékileg érzékelni a pályán. Nyilvánvalóan olyan fajta statisztikai adatokra gondolok, amikből már néhányat a Bobó is említett, tehát a passzoknak a gyakorisága, sikeressége, lokalizációja, de ugyanígy mindenféle óriási mintákat több száz, több ezer, több tízezer, több százezer adatfelvételt igénylő statisztikai kimutatásokra gondolok. Gólhelyzet kialakítás, gólhelyzet kihasználási index, ugyanígy, tehát az összes alapműveletnél, amit focipályán végezni lehet, a passz, a lövés, a beadás, a labdaszerzés, az átfutás, akár a labda nélküli manipulálása a védelemnek, vagy éppen a támadásnak, stb. Ilyesmikre gondolok, amikről, mint valószínűleg a hallgatóink közül is sokan tudják, amikről most már körülbelül egy bő évtizede a fociban is GPS-szel, nyomkövetővel, különböző nyomkövetői rendszerekkel állandóan adatokat gyűjtenek számítógépesen a meccseknek a során. Ezeket a gépeket a játékosok magukon hordják, hogyha valaki letépi a mezét gólöröm közben, akkor látjuk, hogy egy ilyen GPS követő van a mellkasán, a többségnek, a sportszárukba is be van építve valami hasonló eszköz. Most olvastam azt erre az adásra készülve, hogy Kevin De Bruyne,
híres játékosa a Manchester Citynek, ő úgy harcolt ki magának egy sokkal magasabb fizetést az új szerződésében, hogy ilyen adatokat gyűjtetett össze magáról, és vitt be a tárgyalásra, és mutatta meg, hogy ő az egész Premier League-nek, az angol bajnokságnak a leghasznosabb játékosa, bizonyos adatok, bizonyos mennyiségű gyűjtése és összerendezése esetében, és akkor emiatt kis túlzással, nem tudom, megkétszerezték a fizetését, nagyon megemelték a fizetését a Manchester City-nél. Tehát az, és akkor most nem pusztán ennyit akarok mondani, hogy itt nyilvánvalóan valami olyasmi vált, olyan patternek, olyan mintázatok váltak láthatóvá a játékból, amik soha korábban bármilyen éles szeműek voltak a megfigyelők, az edzők, bármennyire ismerték a játék történetét, bármennyire tudták olvasni azt, hogy itt egy-egy csapatnál hogy mozognak a különböző posztokon, vagy akár szerepkörökben a játékosok, és hogy működik együtt egy csapat. Ezeket az ismétlődő paterneket nem tudták, vagy nem tudhatták kivenni a játékból, úgy értem, meglátni. És akkor azon gondolkodtam, hogy természetesen még erre is lehet mondani, hogy hát aztán mi a fenét számít, hogy tudjuk, hogy Haaland vagy Lewandowski pontosan hány százalékos hatékonysággal rúgja be a helyzeteit, hogy egyszerűen látjuk, hogy nagyon magassal nyilvánvalóan, és teljesen mindegy már ezen a szinten, hogy melyikük hatékonyabb a másiknál, mert tényleg nem számít, és akkor alacsonyabb szinteken is ugyanezt el lehet játszani. És akkor arra gondoltam, hogy erre viszont, ennek viszont megint csak ellene vethető az, hogyha abban fogjuk föl ezeknek a statisztikáknak a szerepét és felhasználhatóságát, hogy valami fajta prediktív funkcióval bírjanak, és abban segítsék meg a menedzsereket vagy edzőket, hogy hosszú távon fenntartható, működőképes, sikeres csapatokat hozzanak létre, építsenek föl, amik akár sok-sok éven keresztül ellenállók, önfenntartók bírnak lenni, egészségesek maradnak. Most a szó szerint és átvitt értelmében is egészségesek, adaptívak. Tehát, hogyha ilyen ökoszisztémaként tekintjük tekintünk egy-egy futballcsapatra, hogyha egy ilyesmiben mérnénk meg, vagy néznénk meg, hogy mennyire forradalmasította akár az elmúlt 10-15 év statisztikai forradalma a játékot, akkor lehet, hogy picit mást kapnánk.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és azt hiszem, hogy egyetértek vele, hogyha most így végig gondolok a nagy csapatokra, a foci történetében, azok azért pár éves történetek. Van egy-két nagy...
Van ez a híres 3 éves szabály, amit mondani szoktak, ha jól tudom, Gutmann Béla, a magyar edzőlegenda nevéhez fűződik ez a 3 éves szabály, hogy egy nagy csapat az 3 éven át tud sikeres lenni, 4. évben az edzőnek odébb kell állnia, mert addigra megunják őt, kimerül a csapat, kiismerik.
Megöregednek, igen.
És akkor ennek megfelelnek.
És hogy van ellen példa most, például a már említett Guardiola City-nél hosszú évek óta cserélődnek a játékosok. Tehát még az se mondható el, hogy ha kiveszünk egy-egy láncszemet, akkor összedől a rendszer, mert új játékosokkal lehet pótolni, kicsit rájuk szabni az új rendszert. Ez a fenntarthatóság, ez szerintem létezik.
És ugyanígy a Liverpoolnál is létezett, és ugyanígy az Ancelotti féle Real Madridnál is létezik.
Van szerintem egy tök jó példa is, ami talán érthetőbbé teszi ezt, hogy miért fontos ezeknek az adatoknak a nézése egy csapat hosszú távú sikereiben. Van erre egyrészt egy régebbi példa, meg egy nagyon hasonló, frissebb példa. A régebbi az a pont a Guardiola Manchester City-nél, amikor odaérkezett, akkor a kapus, a csapatnak a hálóre az a saját nevelésű Joe Hart volt, aki többszörösen megnyerte a Premier League legjobb kapusának a díját, bajnokságot nyerő csapatoknak volt az egyik legfontosabb láncszeme, és Guardiola, amint megérkezett, rögtön kirakta a kezdőből, és hozott oda egy másik kapust helyette, Claudio Bravo-t, mert hogy a lábjátékával nem volt megelégedve, megnézte az adatokat, megnézte azt, hogy hogyan teljesített az elmúlt években Hart ebből a szempontból, és tudta, hogy az ő fociához hiába egy jó kapus, hiába a közönség kedvence, hiába egy hazai nevelésű játékos, fel sem merült, hogy vele próbálkozzon, amiért elég sok kritikát kapott akkor, az első választása nem is jött be, de aztán következő nyáron leigazolta Ederson-t, aki azóta is a Manchester City-nek az egyik legfontosabb lánceme. És egy frissebb példa ugyanerre, az az Arzenálnál Mikel Arteta, aki ugyanúgy megvizsgálta ezt a kérdést, és a tavalyi szezonban hiába teljesített nagyon, vagy eléggé jól, és a szurkolók is nagyon kedvelték az angol válogatott kapusukat, Aaron Ramsdale-t, hozott a helyére egy spanyol hálóört, David Raya-t, kizárólag azért, mert ő lábbal sokkal jobban bele tud lépni a mérkőzésekbe. És akkor most csak az még fölmerül bennem, hogy amúgy, és azzal kicsit ellent mondok annak, hogy nincsenek nagyobb újítások a fociban, mert ez a lábbal kiválóan játszó hálóőr kérdése, ez ugye Manuel Neuer, ennek a nagy úttörője, aki a Bayern Münchennek a kapusa, és ő rá, nem gondoltam ebben mélyen bele, de az ő esetében lehet, hogy megadhatjuk neki, hogy amit ő csinált, az tényleg valamennyire egy újítás volt. Mert amióta ő elkezdett föllépni a védelembe, sokkal inkább kitámad a kapujából és lábbal is játékba avatkozik, azóta ez nagyon elterjedté vált, és ma már egy jó kapusnak nem elég védenie, meg ott jó mutatókat hoznia, hanem lábbal is nagyon jónak kell lennie. Elég jellemző példa, hogy David De Gea, a Manchester Unitednek a kapusa, aki egy elég klasszikus hálóőr, kiválóan véd, de lábbal nem sokra képes, egy éve nincsen csapata, és szabadon igazolhatóként tengődik, mert senki nem csap le rá. Igen, itthon biztos lenne pár csapat, ahol azért tudna emelni a színvonalon.
És még egy példa arra, amiről már beszéltünk többször, hogy azért a adott sportág szabályainak változása is mennyire kihat arra, ahogyan játsszák a játékot. Ez egy pár éves fejlemény, hogy a kapus kirúgáskor a saját csapattársai bent lehetnek a 16-oson belül, lepasszolhatja nekik a labdát, tehát elindíthatják a támadás felépítést ilyen kis passzokkal. Ez korábban nem lehetett bent a 16-oson belül, tehát föl kellett vagy jobban arra szorított ez a megkötés a kapusokat, hogy fölíveljék a labdát, vagy legalábbis a 16-oson kívülre kellett kijuttatniuk. Itt meg kisebb passzal elindulhat a játék, ami azt jelenti, hogy akkor nő az esély annak is, hogy ő visszakapja a labdát, és akkor azt már ugye megfogni nem tudja, és akkor itt jön be, amit a Terenc mondta, hogy lábbal ügyesnek kell lennie, tehát hogy a támadás építésben is így részt kell vennie, hátul ő is az egyik opció, akinek lehet passzolni a labdát.
Picit más témát bedobva, de azért annyira nem eltérőt, hogy mi mindannyian a 2000-es években kezdtünk el focit nézni, és azt hiszem, hogy ahhoz nem kellett semmiféle különösebb szakképzettség, hogy feltűnjön nekünk az, hogy ami a 2000-es éveknek az első felében jellemezte az európai focit, a kevés gól, védekezés alapúság, néhány zseniális támadójátékosnak nagyon-nagyon emlékezetes villanásai döntik el a meccseket, egy-két-három nagyszerű futballista akár világbajnoki címig, vagy Bajnokok Ligája címig tud vinni egy-egy csapatot. Az is nagyon jellemző ebben a korszakban, nemrég gondoltam ebbe bele, milyen informatív az akkori focira nézve, hogy szinte minden évben más kapja az aranylabdát, okay, körülbelül egy évtizeden keresztül. Tehát nagyon-nagyon sok óriási sztár van, nincsen egy-egy igazán kiemelkedően domináns csapat, és úgy általában viszont a meccsek valahogy kevésbé tűnnek mozgalmasnak, ahhoz képest, ami körülbelül 2008-9 környékén elkezdődik, azzal, hogy a Guardiola-féle Barcelona és az úgynevezett tiki-takán rövidpasszos játékon alapuló spanyol válogatott elkezd dominálni. És akkor utána felzárkózik melléjük a német alapú letámadó játék, néhány évvel később a német válogatottnak és aztán Jürgen Kloppnak a különböző, először német, aztán angliai csapataiban. És hogy akkor egy kicsit így utána gondoltam, vagy utána néztem ennek, hogy de mi általában a magyarázat arra, hogy történt ez a váltás, hogyha nem fogadjuk el azt, hogy nem érjük be annyival, hogy jött egy zseniális edző a Barcelonához, és ő megváltoztatta az egész európai játéknak a térképét. És akkor amellett, hogy biztos hozzájárult ez az is, hogy bődületes mennyiségű pénz áramlott be a sportba, így a 2000-es évek közepétől kezdődően, és ez nyilvánvalóan oda vezetett, hogy még jobb összetételű csapatokban koncentrálódott minden futballista tehetség a 2000-es évek végétől kezdődően, de
De azt is felszokták hozni, illetve ez Jonathan Wilsonnak, a nagyon híres brit futballelemzőnek, tőle számos könyv olvasható magyarul is, az ő teóriája, hogy nagyon sokat számítanak olyan technikai újítások, amiket én egyáltalán nem látok át, vagy nem tudok értelmezni, úgyhogy csak utalásszerűen említem őket, hogy a labdáknak a kialakítása itt a 2000-es évek közepén optimalizálódott, illetve velük együtt a cipőknek a minőségében is egy technikailag új szintet értek el, hogy ez fontos, de nem túl érdekes, de hogy ez is egy tényező volt.
Borzasztóan érdekes szerintem amúgy, zárójelben, tehát hogy ezek ja.
Igen, ezek az apróságok. Igen, csak azért nem érdekes, mert nem tudok róla ennél többet mondani, mint hogy ezt felhozza, hogy ez jelentős volt, de aztán két szabálymódosítást hoz, ami megint csak közelíti a dolgot, nem csak az amerikai focihoz, amiről beszélgettünk, hanem a kosárlabdához is, és iszonyatosan érdekes, hogy ez néhány éven belül lezajlik mind a két sportágban egy baromi hasonló szabálymódosítás, két szabálymódosítás igazából, totál megfeleltethető annak, ami az NBA-ben is történt. Az egyik szabálymódosítás az, hogy elkezdték sokkal súlyosabban büntetni a brutális belépőket, a tackle-löket, ahogyan az angol mondja. Ez olyan becsúszó szereléseket, amik veszélyeztetik a támadó játékosnak a testi épségét, sokkal szigorúbban kezdték el büntetni. Ezzel a játék ugye a támadó játékot védte, és a brutálisan játszó, áttörhetetlen falként működő klasszikus védőket kiiktatta a játékból, vagy sokkal finomabb jellegű védekezésre kényszerített őket, ami nyilván kevésbé volt hatásos, mint az, amikor nem tudom, hogy meccsen 3-4-5-ször lerúgták az ellenfélnek a fantasztikus támadójátékosát, aki aztán vagy lesántult, vagy pedig egyszerűen nem mert hatodjára is próbálkozni. Ezeket kb. 2004-5-től kezdve nagyon hamar elkezdték lappal büntetni, úgyhogy nem volt egyszerűen már sárga lappal, nem volt 3-4-5 ilyen brutális belépőre lehetőség. Ez az egyik szabálymódosítás, tehát a védekezésnek a regulázása és a támadójátéknak a védelme. A másik pedig éppen a LESS szabályhoz kötődik, hogy egészen enyhén megváltoztattak, legutoljára 2005-ben változtattak a LESS szabályon, számottevően, és igazából csak egy értelmezésbeli módosítás volt, kb. Egy szót cseréltek ki, az nem változott, hogy továbbra is a legutolsó mezőnybeli védekező játékoson túlra nem szabad passzolni, akkor, hogyha aktív lesz az a játékos, akit céloz a passz, viszont azt változtatták meg, hogy milyennek az aktivitásnak a kritériuma. Mégpedig egész konkrétan arra, hogy csak akkor lehet lest fújni, hogyha effektíve játékba avatkozik. És hogyha csak arrafele ténfereg, zavarja a védelmet, akkor de nem hozzákerül a labda, ha nem avatkozik játékba, illetve hogyha nem lép interakcióba egy védővel sem, hanem, még egyszer mondom, csak ott van, akkor nincsen les. És azt mondja Wilson, hogy ezzel olyannyira szétnyílt a pálya, mint még soha korábban, mert a les szabály még az aranycsapatot is kötötte, egy sokkal szigorúbb les szabály, illetve sokkal jobban le lehetett őket rúgni. Szóval, hogy ezzel annyira szétnyílt a pálya, hogy azzal vált lehetségessé az, hogy a 2000-es évek végén feltűnjön egy csapat, aminek az öt legfontosabb játékosa egytől egyig olyan 160-170 cm magas, nagyon ránézésre legalábbis fizikailag sokkal gyengébb, mint tulajdonképpen az összes többi csapatnak a játékosai, nem csak alacsonyak, hanem kicsi olyan nyeszlettek is. Viszont olyan technikai adottságokkal rendelkeznek, mint láthatóan semmelyik másik csapatnak a játékosai, ráadásul rettentően összeszokottak, és nagyon jól tudnak egymással kommunikálni, vagy akár metakommunikálni, nézésekből kitalálják a másiknak a gondolatait. Térnyílt az ő fajta játéknak a számára, És akkor így megtörténhetett az, amit Wilson szerint ekkor már senki sem várt, hogy, hogy egy fizikailag sokkal gyengébb csapat dominálja az egész európai futballt. Ekkor már az volt az elvárás, hogy itt ilyen izomtornyok fognak fizikailag vetélkedni egymással, és minden kicsit is gyengébb, alacsonyabb játékost ki fognak szorítani a pályáról. De mivel térnyílt az ő számukra, ezért ez nem így történt, és a technika, ahogyan Wilson mondja megint, a technika győzelmeskedett a fizikalitás fölött. De aztán ez az egészet ő visszafordítja egy ilyen anti-evolúciós teóriába elég különös módon, amikor azt mondja, hogy na de a fizikalitás volt éppen az, amit a Klopp-féle Liverpool, előbb Dortmund, és aztán főleg a Liverpool mégis újra vissza tudott hozni, de ez már természetesen, mivel dialektikusan fejlődik a játék, hogyha tényleg fejlődik, akkor ez már egy technikával ötvözöttebb fizikalitás volt, mint a Guardiola-féle Barca előtt, akikről természetesen beszélek.
Szerintem nagyon sok igazság van ebben, különösen ez a támadójáték védelme és a brutális szabálytalanságok tilalma, hogyan ágyaz meg egy passzjátéknak, egy olyan sok passzos játéknak, amit a tiki-takának hívtunk a Barcelonánál. Azért azt muszáj hozzátenni, hogy itt is tehát nem a semmiből születik, nem előzmény nélküli ez a játékrendszer, sőt olyannyira nem, hogy akár konkrét szereplőkön keresztül végig követhető ez. A ma már többször említett holland totális foci pontosan arra épült, hogy a sok passzos, kis passzos játékkal minél többet legyen a labda az adott csapatnál. Egyrészt azért, hogy így minél több gólhelyzetet dolgozzon ki, másrészt azért, mert így minél kevesebb esélye van gólt kapni a csapatnak, hiszen náluk van végig a labda. Ez a holland totális focinak egy alapfilozófiája, ahol a kulcsjátékos az a Cruyff volt, Johan Cruyff, aki aztán Barcelonába mind játékosként, mind edzőként ezt meghonosította, és edzőként az ő játékosa volt az a Guardiola, aki aztán ezt a saját képére formált totális foci tiki-takaként meghonosítja. És nem véletlenül, hogy a Guardiola se az a nagy darab izomkolosszus játékosa volt a Cruyffnak a középpálya közepén, ő is az a inkább alacsony passzos játékos, mint a Xavi vagy az Iniesta ebbe a tiki-taka rendszerbe. Tehát ennek is van előzménye, meg történetisége, méghozzá így személyenként végigkövethető hagyományozódása ennek a dolognak.
De figyelj, de akkor itt muszáj, hogy felmerüljön az a kérdés, hogy de miért nem lett a Cruyff-féle Barcelona olyan hosszú távon domináns és meghatározó, mint a Guardiola-féle?
Nem tudom erre hirtelen a választ, meg azt nem gondolom, hogy szó szerint ugyanez valósult meg, és a Guardiola ezt ne gondolta volna tovább, illetve épp azok, amiket elmondtál, feltételek ne ágyaztak volna meg jobban a Guardiola-féle Barcelonának, illetve a spanyol válogatottnak a meneteléséhez. De csak jelezni akartam, hogy azért vannak itt is nagyon erős összefüggések, és itt még csak egy zárójelbe visszautalva, amit korábban mondtunk, hogy azt nem gondolom, hogy emiatt érdektelen lenne, amit a Guardiola csinált. Nagyon is izgalmas, és nagyon is érdemes vizsgálni, hiszen az a sokféle kombináció, hogy hogyan érik el ezeket a célokat, azok minden csapatnál egyediek. Itt inkább a folytonosság ilyen szemlélet, meg ilyen nagy játékrendszerek között áll föl, de szerintem érdemes azokat is tudni, mert az ember hajlamos arra, hogy bekapcsolódik egy adott ponton, akkor készpénznek veszi, hogy ilyen a foci, mint mi vettük a 2000-es években, és forradalminak megélni olyan jelenségeket, amik inkább ilyen, nem tudom, hagyományozódás során hagyományozódnak egymásra.
Én meg még csak ilyen, amúgy igen, egyetértek azokkal, amiket Bobó meg Balázs mondatok, és csak egy kis színesként én csak azt fűzném hozzá, hogy Balázs még említette, hogy azért számítottak az olyan változások is, hogy a játékszer, a labda mennyiben fejlődött, mennyiben alakult át, meg a cipők, és ha valakit érdekel, hogy milyen, hogy néz ki ez a helyzet, amikor a labda változásai befolyásolják a mérkőzéseket, a 2010-es világbajnokságon volt egy Dzsabulani nevű labda, amit gyűlöltek a kapusok, mert hogy azt valami, hogy úgy meg lehetett csűrni, és olyan kiszámíthatatlan ívben repült, hogy bitangnak gólokat lőttek vele, azon a VB-n nagyon sok gyönyörű bombagól született, nem lett a kapus a kedvenc, és végül azt aztán ki is vonták a forgalomból, és nem azon az úton mentek tovább, hanem inkább
az volt a cápa ruhája a focinak.
Igen, igen. Meg hát csak itt akkor még visszacsatolni egy még a műsor elején elmondott gondolataidra, hogy ugye mennyire mérik manapság már a játékosokat, ezeket a különféle GPS-eket viselik, hogyha jól emlékszem, akkor a 22-es katari világbajnokság labdája volt az első, de lehet, hogy ez nem teljesen pontos, de az biztos, hogy ott nagyon nagy technikai fejlődések voltak, mert már a labdában is rengeteg ilyen műszer, meg adatgyűjtő kis kütyű van, úgyhogy most már a labda is gyűjti az adatokat a mérkőzésekről.
Az is kémkedik.
Igen.
Az utolsó témánk, amikről beszélni szerettünk volna a mai adásban, az természetesen, mint már sokszor szóba került, a Liverpool és a Manchester City-nek a párharca, aminek most a különös apropóját az adja, hogy Jürgen Klopp a Liverpoolnak, ha jól számolom, akkor 7 vagy talán már 8 éve menedzsere, bejelentette néhány hónappal ezelőtt, hogy a szezonnak a végén távozik, még nem tudni, hogy hova, az utóda már megvan. Jól tudom, még talán nem írt alá, de már biztosra veszik, hogy ki lesz ő. Róla is örülök, hogyha mondtok pár szót, de előbb azt szeretném kérdezni, hogy egyetértetek-e azzal, amit nagyon sok szaklapban lehet olvasni, hogy ez a párharc már most mondhatjuk, vagy állíthatjuk, ez a Klopp Guardiola párharc, ami az elmúlt 7 évet az angol fociban abszolút meghatározta. Ez a két csapat nyert csak bajnoki címet ebben az időszakban. Hogy ez a párharc, ez tulajdonképpen túltett az angol focitra nézve mindenképpen túltett minden korábbi rivalizáláson, még a Ferguson-Wenger, vagy a még, nem tudom, korábbról is lehet hozni példákat, azok sem érnek föl azzal a totális dominanciával, amit az általuk vezetett Liverpool és Manchester City megvalósított az angol bajnokságban. Ezt rengeteg címmel alá lehet támasztani, tehát iszonyú sok mindent nyert ez a két csapat, és mellettük tényleg nem igazán tudott sikeressé válni semmelyik harmadik csapat, de általában nem állnak itt meg az elemzések, hanem pontosan arra mutatnak rá, amiről beszélgetünk, hogy a modern vagy kortárs futballnak két olyan felfogását testesítette meg, mutatta meg a maga dinamikus, variábilis jellegében ez a Liverpool és ez a Manchester City, aminek Anglián belül, vagy Nagy-Britanniában egész biztosan nem volt egy harmadik alternatívája, hanem ennek a kettőnek valamely egyikét másikát kellett alkalmaznia a minden egyéb csapatnak, amennyire tudta, amennyire képes volt rá, és pontosan ebben mérettetik meg kettőjüknek a hatása, hogy edzőként rákényszerítették a saját futballfelfogásukat a teljes ligára, nem csak az edző kinevezéseknek a terén, hanem nyilván a játékos portfólióknak a kialakításában is. Tehát azt is megváltoztatták, hogy Nagy-Britanniában most hogyan néznek arra, ki az, aki egy hasznos játékos, egy hasznos láncszem lehet egy modern felfogás szerint játszó futballcsapatban. És így nyilván azért így szokták megállapítani, hogy miben áll mondjuk Kloppnak a jelentősége, mert nyilvánvaló, hogy így hiába, hogy ő most visszavonul, vagy elhagyja a Liverpoolt, és könnyen lehet, hogy ez a csapat szét is fog esni, a három kulcsjátékosuknak mind másfél éven belül le fog járni a szerződése, valószínűleg el fognak igazolni mind a hárman, rövid időn belül a csapatból, és lehet, hogy teljes kudarc lesz az új edző, és a Liverpool hasonló purgatóriumba kerül, mint a Manchester United Sir Alex Fergusonnak a visszavonulása után, de ennek ellenére az, amit a Klopp létrehozott, az nyomként még sokáig ott fog maradni a brit futballon.
Szóval hát az egész európai futballon, igen. Hát szerintem így van, és a Kloppban az a külön szimpatikus és külön érdekes, hogy nem a legerősebb, vagy nem a legerősebbnek tűnő kerettel és játékosokkal, nem a bombasztikus nagy igazolásokkal hozta létre ezt a csapatot, ami igazából nem is nyert annyi címet, de nagyon magas szinten, rengeteg pontot gyűjtve lettek mindig, vagy amikor másodikak lettek a City mögött, akkor is annyi pontot szereztek az adott szezonban, hogyha a korábbi szezonokra összevetjük. Szóval
minden idők harmadik legtöbb pontját szerezték, 97-et, amikor a City 98-at.
És szerintem 100-at is elérték valamelyik évben, de hogy őrült sikeresek voltak abban, olyan szempontból, hogy a győzelmi arány mind a két csapatnak nagyon magas volt, de míg a Citynél tényleg a ránézésre is a világ legjobb játékosai érkeztek folyamatosan, cserélték egymást, a Kloppnál nem így tűnt, sőt, olyan játékosok lettek nála az ő kezei alatt világsztárok, akik korábban nem voltak azok, akár korábban máshol nem is sikerült bizonyítaniuk, ugye említett Salah Chelsea-ben is megfordult, de ott nem kellett, és ő a Rómából hozta el, ami nyilván nem egy kis csapat, meg nem egy rossz játékos, de hogy azért nem a Haalandot igazolta le középcsatárnak, és ez igaz a Manéra, Firminóra, hogyha most ezt a ikonikus csatárhármast nézzük, és az is igaz, hogy ezek a játékosok általában, miután elhagyják a Liverpoolt, se annyira sikeresek, meg nem visszaesik kicsit a teljesítményük. Tehát ő valahogy képes volt egyrészt maguk az igazolások, hogy mennyire posztra és mennyire, vagy hát szerepkörre inkább, mennyire tudatosak, azok nagyon fontosak, és szerintem az a példaértékű, és talán a Klopp-féle Liverpool volt az egyik első, aki a adatalapú játékos megfigyelést és keretkiépítését adoptálta a focira, és ezt nagyon sikeresen tette. Másrészt, hogy létrehozni tényleg egy olyan játékrendszert, amiben mindenkinek így a maximuma ki tud jönni. Tehát egy kicsit olyan oda-vissza játék, hogy a rendszerhez szerezni játékosokat, és a játékosok olyan rendszert létrehozni, amiben a játékosok a legjobb képességeit létre tudják hozni. És ez egy ilyen nagyon magával ragadó valahogy a klubban, hogy ezt így nem a legesélyesebbként véghez tudta vinni. Ugye hangozzon el a gegenpressing, ez az ellentámadás, vagy a letámadásnak a kifejezése, amit a klubféle játékkal kötnek össze, annak is vannak mindenféle módosulásai, de ugye egy ilyen nagyon intenzív játékot játszata a Klopp általában a csapataival. Lényege szintén nem előzmény nélküli, szintén holland mintához visszavezethető, de a lényeg az, hogy ahogy elveszítjük a labdát, azonnal több játékos támadja meg a labdát, és próbáljuk meg visszaszerezni, akár annak árán is, hogy így maradnak majd szabadon játékosok a védelmi vonal mögött, mert ha olyan intenzitással és olyan gyorsan letámadjuk a ellenfél játékosát, akkor ő egyszerűen nem fog tudni jó megoldást hozni, és vagy tőle elveszük a labdát, vagy ő fogja rossz helyre passzolni, és onnan már újra mi támadunk, és egy ilyen folyamatos nyomás alatt tartani az ellenfelet.
Valószínűleg ezzel van összefüggésben az is, amit mondani szoktak, hogy az is kivételes volt a Guardiola Klopp párharcban, hogy a legtöbb mérkőzésük talán, nem tudom, összesen 22-szer játszottak egymás ellen, 11-et nyert Klopp, 10-et Guardiola, nem hülyeséget mondok, mert biztos, hogy többször játszottak, az, mint mert hogy voltak döntetlenek is, 20-valahányszor játszottak, és egyen többet nyert Klopp, de a lényeg az, azt akarom mondani, hogy ezek között rengeteg ilyen nagy arányú győzelemvereség volt, 4-0-ák, 5-1-ek, 3-2-ök, stb., ami nyilvánvalóan összefügg azzal, amit mondasz, és amit heavy metalnak szoktak nevezni a Klopp stílusában, hogy egy káoszt létrehozni, egy szervezett káoszt létrehozni a pályán, folyamatos támadással, és nem azon idegeskedni, mivel, hogyha kapunk két gólt, mert fogunk majd rúgni hármat. Vagy így szóra bizalom.
Igen.
Bocs, Terenc, valamit mondani akartál.
Ja, nem, én csak így bólogatok. Hát még két ilyen szempontot még én is a Klopp mellett felhoznék, ami miatt ő nagyon szimpatikus, meg különleges. Egyrészt, ami nem a taktikáról szól, hanem az emberi oldala a Kloppnak, hogy ő mennyire fontos szereplője volt annak az egész közösségnek, ami ott van Liverpoolban, mennyire...
Első hipster sztáredző.
Igen. mennyire úgy igazolt játékosokat szinte minden esetben, hogy a képességeiken meg a taktikai illeszkedésükön túl olyan emberek is legyenek, akik egy jó közösséget tudnak alkotni, és híresen ilyen kerete van a Liverpoolnak, erről pont Szoboszlai Dominik is mesélt már párszor. Meg, hogy azért azt is jegyezzük meg, hogy ugye címekben, meg trófeákban ezt a párharcot egyértelműen Guardiola nyeri, a már említett ilyen szezonjaival, hogy amíg a Kloppék 98 pontot összeszedtek, ők meg csak összeszedtek 100-at, vagy 101-et, hogy azért ez lehet, hogy nagyon máshogy néznek ki ez az összevetés, hogyha egy kicsit igazságosabb körülmények között folyik ez a párharc, hiszen a Manchester City ellen most is több mint 100 vádpontban nyomozza az Angol Labdarúgó Szövetség. Ki tudja, hogy annak mi lesz a vége.
Ezek nem embergyilkossági vádpontok.
Hanem ezek mindenféle pénzügyi mahinációk miatt történő vizsgálatok, ami azért eléggé nyílt titok, hogy a Manchester City sikereiben azért ezek eléggé sokat számítanak, meg például abban, hogy amíg a Liverpool, Arsenal pont azért, mert nem tudnak akkora keretet fönntartani, mint a City, elfáradnak sokszor az idény végére. A Liverpoolnál ez ugye a nagy gegenpressing miatt érthető is, hogy mibe fáradnak el, addig a Manchester Citynek az egyik legnagyobb erőssége, hogy ők néha a szezon köze bukdácsolnak, egy-egy meccset elvesztenek, de az utolsó két hónapra arra mindig úgy felszívják magukat, hogy onnan már, tehát hogy ezt úgy behúzzák, hogy azt lehetetlen felülmúlni.
És olvastál ilyen kimutatást, hogy ott ők sokkal több játékost játszatnak, mint a Liverpool? Igen. Vagy a...
A szezon első felében mindenképp. Tehát még az Arsenalnál most 11 néhány játékos az a fix kezdő, per egy-két csere, akik a szezon eleje óta meghatározzák a csapatot. A Citynél ez...
Akár 20-at is közelíti.
Igen, és folyamatos fluktuációban, ami ugye visszaütött, hogy nem lesz egy olyan összeszokott, biztos, nyerő csapat, ami mindenkin átmegy. De ez majd elég, ez a mostani mint az elmúlt években, hogy elég, hogyha a szezon második felére összeáll ez, és akkora kell igazán, ott már ne veszítsünk pontokat, addig meg. Tehát itt a hosszú távú sikereknél valahogy az is optimalizálásra került a Citynél, hogy magában a szezonon belül hogyan tartott frissen a keretet, meg hogyan cserélted a játékosokat. És ez igen, ez a Kloppnál meg sose volt, hanem a heavy metalban benne volt, hogy aztán lesérül a félkeret, ha minden fronton játszanak.
Hát ugye Szoboszlaival is ez történt ebben a szezonban, hogy odament, nagyon sokat játszott, minden mérkőzés végig játszott, nagyon jól is ment neki, aztán lesérült egyszer, arra megint visszasérült, és hát most már bőven nem tűnök el annyira, mint az idény elején, de ez ebből nem kell semmiféle hosszú távú következtetéseket levonni, csak hogy egyszerűen...
Ez be van kalkulálva tulajdonképpen.
Ez benne van, és most a Liverpool sajnos úgy néz ki, hogy ez a Klopp búcsú, ez nem lesz annyira szép, mint amennyien lehetett volna. Nagyon látszódik rajtuk a fáradtság, és kicsit szét is estek, és az Arsenallal ellentétben nekik már nincs esélyük a bajnokság megnyerésére.
Olvastam egy gyönyörű, kétmondatos maximát, vagy axiómát itt az adásra készülve, ami kapcsolódik ahhoz, amit mindketten mondtatok. Úgy szól, hogy egy csapatnak a minősége egyáltalán nem tükrözi egy edzőnek a képességeinek a minőségét. Ahogyan látjuk őket játszani, az egyáltalán nem abban nyilvánul meg, hogy egy edző mennyire képességes. Abban csak az nyilvánul meg, hogy... még pontosabban fogalmazva, egy edzőnek a képességei abban nyilvánulnak meg, hogy abból a csapatból, ami a klubnak a vagyoni helyzetét tükrözi legelsősorban, abból a csapatból ő többet tud-e kihozni, mint bárki más. Hogy ez egy nagyon, nagyon klassz tézis, és igazából azt is egy picit árnyalja, amit a Guardioláról mondunk. Mert a Kloppnál ez egyértelmű, elmondjátok, hogy igen, hogy egy gyengébb, kicsit hát relatíve gyengébb kerettel, hát valószínűleg bármelyik top bajnokságban az a keret az nagyon nagy eséllyel száll, a németet talán kivéve nagy eséllyel szállna, ugyanígy ringbe a győzelemért. Szóval, hogy a Klopp kapcsán könnyebb egy picit azt mondani, hogy igen, hát ezzel a kerettel is nagyot tudott alkotni. De a Guardiolánál meg ugyanilyen érvényen mondhatjuk ezt szerint a logika szerint, hogy az, hogy ennyire nagy nevekkel van teletűzdelve, hogy ilyen drága a keret, az a csapatnak a vagyoni helyzetét tükrözi, az viszont a Guardiolának az edzői kvalitását tükrözi, hogy ebből mit tud kihozni, mert ebből a keretből nagyon könnyen lehet, hogy rajta kívül senki más nem tudna egy működőképes ilyen hihetetlen hatékonysággal és évtizedeken, majdnem egy évtizeden keresztül működőképes csapatot létrehozni. És ezt most azért mondtam el ilyen hosszan, mert ezt egy olyan cikkben olvastam, amelyik azt próbálta megindokolni, hogy miért éppen a Feyenoordtól hozzák Kloppnak az utódját, Slot, bizonyos Slot nevű, teljesen valószínűleg
Slot.
Ismeretlen edző lesz az utóda. A holland focinak a rajongóink kívül valószínűleg senki nem hallotta még a nevét, pedig egy viszonylag eredményes edző, stabilan a második, harmadik legjobb csapat Hollandiában az ő edzősége idején a Feyenoord.
Ami előtte viszont nem volt az, szóval azt hiszem, hogy ő egy elég rossz helyzetből hozta föl őket.
És ráadásul az anyagi helyzetük sem a második legjobb, hanem egy kicsit hátrébb van, a PSV és természetesen az Ajax mögött, meg még talán valamilyen csapatot fel lehet itt hozni, de hogy az alapján, tehát pontosan egy ilyen statisztikai, iszonyú durván statisztikai módszerű keresés végeredményeképpen dobta ki az ő nevét a gép, a Liverpool nagy kereső számítógépe számára. Ugyanis a legtöbb ilyen a Liverpool játékstílusát meghatározó mutatóban nagyon hasonló számokat hoz, mint Klopp. Olyan mutatókban, mint a labda possessionnek az aránya, ami a jól tudom, a labda birtoklás, de nem egyszerűen a csapat labda birtoklás, hanem az az arány, hogy mennyit viszik a játékosok magukkal a labdát, kontra ahhoz képest, hogy mennyit passzolnak. Hogy hasonlóan...
Nagyon jó metrika, nagyon tetszik.
Igen.
Ez jó, hogy igen, ezek sokkal jobban leírják egy csapatnak a stílusát, mint az, hogy mondjuk hány százalékban volt náluk a labda.
Igen, ez már egy pontosabb, egy precízebb, igen. Mert ugyanúgy akkor is nálad lehet a labda, hogyha mint a Barcelona, mindenkinél fél másodpercig, vagy még annyit sincs, mert rögtön passzolja tovább, de úgy is lehet, hogy nagy teret enged annak, hogy vigyék.
Vagy hogy a passzok azok előre mennek, oldalra, hátra.
Így van. Így van, és ezt a bizonyos vertikális paszt preferálja ez a Slot nevű edző is, ugyanúgy, mint Klopp. Vertikális az ugye az, ami
hosszában
megy a pályán, előrefele megy.
Igen, igen.
Így van, és ugyanolyan gyorsan, hát ebből fakadóan, nem meglepően, egy másodperc alatt átlag ugyanúgy több mint másfél métert tesznek meg támadás közben ennek a Feyenoordnak a játékosai, hasonlóan a Liverpoolhoz, akik szintén nagyon gyorsan mennek előre. Ez fél méterrel többet tesznek meg átlagban egy másodperc alatt a Liverpool támadó játékosai, mint a Manchester City-éi, ami egy nagyon leíró adat. Tehát 1,7 méter kontra 1,2 vagy 1,3 méter a Manchester City-nél. Illetve még abban is egyezik ennek a holland edzőnek a stílusa a Kloppéval, hogy hasonlóan magas hiba százalékra kényszerítik az ellenfél passzait. 73%-ban sikerült csak az ellenfél passza a Feyenoord ellen, 77%-ben a Liverpool ellen. És persze ez, hogy relatíve underdog a Feyenoord az Ajaxhoz és a PSV-hoz képest, hasonlóan, mint a Liverpool a két manchesteri csapathoz képest, a pénzügyi lehetőségeit tekintve egy underdog. És akkor ezt szokták felhozni, hogy mindezek miatt dobhatta ki a gép ezt az edzőt, akit senki nem számított rá, hogy éppen őt fogják előhúzni a kalapból, de az tudható, hogy a Liverpoolnak a szakmai stábjában, vagy hogy mondják ezt jól, sportvezetői pozícióiban olyan emberek vannak, akik nagyon is az adatalapú, statisztika alapú igen. megközelítésnek a hívei. Az egyikük az eredetileg fizikus volt, fun fact, és a Harvardon volt kutató fizikus, miután átképezte magát olyannál, aki meg tudja mondani, hogy a csapatnak melyik edzőre van szüksége. Szóval, hogy így választották ki ezt a figurát, és azt szerettem volna kérdezni, hogy ti ettől mit vártok, vagy milyen predikciótok lenne az előzőek alapján, hogy mi várható most az angol fociban.
Arne Slot pontosan milyen változásokat fog hozni a Liverpoolnál meg a bajnokságban, arra sajnos azért nem tudok válaszolni, mert életemben nem láttam az ő csapatát játszani. Picit olvasgattam róla, meg utána olvastam, hogy ő miért is ő lett a választás. Azt láttam, hogy nagyon sokan kritizálják ezt a döntést, de akik kritizálják, azok inkább az olyan nagyhangú, megmondó emberek a futballban, akiknek azért nem feltétlenül kell mindig adni a szavára. Szóval az ilyen hangos, okosok, ők eléggé szidják ezt a döntést, meg hogy ez egy igazi Ten Hag-féle hogy is mondjam.
Svindli.
Igen, meg rossz irányba fogja vinni a dolgokat. Nem tudom. Én abban reménykedem, hogy azért nem fog teljesen szétesni ez a Liverpool, mert kellenek ők oda abba a Premier League élmezőnybe is. Azt se szeretném, hogy Szoboszlai Dominik rossz helyzetbe kerüljön, úgyhogy...
Ez egy nagyon, nekem is egy fontos szempont, de eszembe jutott, hogy hogyan lehetne egy kicsit még érdekesebbé tenni ezt a kérdést. Akár a fociban, de ki is terjeszthetjük bármilyen csapatsportákban. Ismerünk egyáltalán olyat, hogy zökkenőmentes utódlás, sikeres utódlás, ami legalábbis fenntartotta az előző szintjét, de akár még jobbá is tette a csapatot?
Ancelotti Zinedine Zidane. Amikor Ancelottiról Zidára váltott a Real Madrid, az elég jól sikerült.
Vissza?
Hát a Zidane ugye elment, akkor jött most talán Rafa Benitez, vagy Lopetegi, vagy én már nem is tudom, elvesztettem a fonalat. A Zidane aztán visszajött, megint nyert csomó mindent, és utána valahogy visszakerült az Ancelotti, de egy kicsit már összekeveredtem, hogy volt
köztük
minden esetre.
Oda-vissza jó.
Igen. Szóval az Ancelottiból Zidane, aztán Zidane-ból Ancelotti, az mindenhogy tök jól működött, és hát egyelőre még a Carlo mester nem nyert 3 BL-t egymás után, úgyhogy az Zidane-t akkor akár lehet is még sikeresebbnek mondani.
Igen, vagy a spanyol válogatott, a 2008-at és 10-et azt még...
Luis Aragonés a 2008-at, és 2010-től már
De Bosque.
Vicente. Igen. Ez amúgy egy jó választás, igen, ott az egy jól sikerült, és előremutató, meg előrelépő váltás volt.
Ez különös, mert még egy dolgot ide bedobva, hogy érdekes az is, hogy sokszor úgy vagyunk hajlamosak szerintem gondolni a futballistákra, mint egyszerű zsoldosokra, és ezekre a csapatokra úgy, mint összevásárolt, és bármikor üzleti, vagy futballon akár kívüli megfontolásokból felrobbantott, vagy összeállított csapatokra, vagy keretekre, de hogy azért azt mutatja, még az elmúlt 20-25 évnek a rendkívül üzleti esedett futballtörténete is, hogy az igazán jól működő csapatokban nagyon erős kötődés alakul ki a játékosok és az edző között, és emiatt nagyon gyakori az a fejlemény, hogy egy edző egy meghatározó edzőnek a távozását követően a csapat is szétszéled, szó szerint, tehát eligazolnak onnan olyan játékosok, akiket valószínűleg mivel egy sikeres csapatról van szó, már sok-sok éve bombáznak folyamatosan jobbnál jobb ajánlatokkal, de az edző iránti szolidaritásból, meg a csapat iránti szolidaritásból fel sem merül bennük, hogy elmenjenek, de amint kiesik ez az összekötő, kapocs, az edző, a kohéziónak egy forrása, sokkal könnyebb szívvel, sokkal az elmenetet kevésbé árulásként megélve távoznak a csapattól. Azt hiszem, hogy ez egy fontos lélektani szempont, tehát tudom, Sir Alex Fergusonnak valószínűleg nem egyszerű megmondani azt, hogy figyelj, elfogadom azt az ajánlatot, és inkább távozom.
Az öreg Beckham azért meg tudta mondani.
Beckham az meg tudta mondani, de hát...
hát szerintem, amikor odaig már jutottak, akkor ők nem voltak beszélő viszonyban valószínűleg, úgyhogy még neki sem sikerülhetett vajon teljesen, vagy ha igen, akkor legfeljebb kapott egy cipőt a szemébe.
Na jó, most már csak bohóckodunk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ennyi volt a Sportszaurusznak a 10. adása, ami a focinak a stratégiájával, stratégiatörténetével foglalkozott. Azt hiszem, hogy csak megkaristoltuk itt a felszínt, főleg a közelmúltra fókuszálva, vagy akár a jelenre fókuszálva. Egyáltalán nem kizárt, hogy a Sportszaurusz még el fog trappolni ebbe az irányba, és fog még foglalkozni a futballnak a stratégiájával, a stratégiai elemezhetőségével, vagy egy ilyenfajta szemszöggel. De az is bizonyos, hogy ez nem a következő adásban lesz, ahol egyelőre még egyeztetés alatt áll, hogy pontosan milyen témával fogunk foglalkozni, de az feltételezhető, hogy egy újabb sportot szeretnénk itt bevezetni, és hasonlóan a szokásostól egy icipicit eltérő szemszögből nézni rá. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgattatok minket, várunk titeket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!